보살 히뜨꾸드라 오유타석 아마냐이유스라 우보차살랑가모나유드라 아멘.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya, a Kegyest, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója a sajtóeseményen azt mondta, idén 15. alkalommal indítják útnak a Jónak lenni jó kampányt, amelynek keretében eddig összesen csak nem 3 milliárd forinttal tudtak támogatni rászorulókat. Sipos József, a Kegyes vezetője arról beszélt, hogy alapítványuk 2017 óta működik, és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség hárul. A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él, a 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes alapítványt. A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehérházban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak majd, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig, és ezen keresztül az orosz-ukrán béke megállapodásig. Jelezte, örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita, hogy a helyszín Budapest lesz. A kormány döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrészcsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-áig meghosszabbították, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely jelezte, decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árréstopp december 1-től további élelmiszerkörökkel, marha fehérpecsenye, marha felsál, sertésmáj és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma körte szilva szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vörös hagyma, zöld paprika és bébi étel bővül. A héten utalták az első két havi szakképzési ösztöndíjat, csak nem 170 ezer fiatal kapott összesen 7,5 milliárd forintot, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, megújították a szakképzési ösztöndíjakat, olyan rendszer épült fel, amely a kezdeti időszakban nyújtott 8-16 ezer forintról, tanulmányi eredménytől függően akár 59 ezer forintra is nőhet havonta. A duális képzésben szintén az eredményektől függően elérheti a havi munkabér a 168 ezer forintot is. Erre épül rá a szakmát szerző fiataloknak a pályakezdési juttatás és a munkáshitel, amely a karrier elindításához nyújt támogatást. A vidéki rászorulók továbbra is számíthatnak a magyar kormányra, amely az idén is 5 milliárd forintot biztosít a szociális tűzifa programra, mondta Hernádon az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Zambó Péter a sajtótájékoztatón elmondta, a program célja, hogy a vidéki településeken a tél kezdete előtt a rászorulók hozzájussanak az önkormányzatok segítségével ahhoz a tűzifa mennyiséghez, amely átsegíti őket a téli fűtési szezon bizonyos szakaszán. Hozzátette, a programban az állami erdőgazdaságok biztosítják a tűzifát, az önkormányzatok pedig gondoskodnak a tűzifa szétosztásáról az adott településen. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Frakhanttal, csembaló művésszel és Herceg Zoltán orgona művésszel beszélgetek a Szent István Rádió hullámhosszain, de hogy milyen minőségben is még, ez kiderül a most következő bemutatkozásból, mert hogy milyen apropóval is beszélgetünk?
Csak szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és most mi olyan minőségben vagyunk jelen, mint az újonnan indult Orgona Plus jótékonysági koncertsorozatnak a szervezői.
És ha már Orgona Plus koncertsorozat és jótékonysági, akkor beszéljünk magáról a koncertsorozatról. Miért jött létre? Mi a célja ennek a koncertsorozatnak?
A koncertsorozatnak az a célja, hogy azt a hangszert, ami a Zenepalota épületével együtt ékessége a városnak, egyben a kultúrtörténetének, hogy ez, amely, hogy mondtam, az épülettel egy üvé tartozó, és azzal egy idős is, tehát pár év múlva pont 100 esztendős lesz, hogy ez a hangszer egy olyan fényben ragyogjon, amely nem csak a régi patinát, azt a hosszú és gazdag múltat, amelynek mentén számos kiváló orgonista vált művészé, vagy indult el innen a pályafutása, Tehát ne csak ezt vonultassa fel, hanem egyben egy új perspektívát is adjon, hogy nem csak ugyanilyen tehetséges növendékeknek szolgáljon jó terepül, de hogy a hangszer oly módon tudjon funkcionálni, hogy ez beépülhessen a város kulturális és koncert életébe.
Az orgona a hangszerek királynője, így szoktuk emlegetni. Na de milyen is ez az orgona, amelyre most a jótékonysági koncert megszervezése irányul?
A hangszerek királynői között is egyedülálló. Már csak azért is, mert koncerttermi orgona, amiből jelentősen kevesebb van az országban. A második egészen pontosan, mert az első volt 1907-ben a Zeneakadémia orgonája, és a Miskolci követte, mint vidéki hangszer. Miben másabb ez, mint templomi társai? Egyrészt már az a lehetőség, hogy koncertteremben szólal meg, a templomban el tud bújni az organista alkalmazatra, nem látják a résztvevők, hogy mi is történik ott, miközben a játék történik, vagy a kíséret. Ugyanakkor a koncertteremben akárcsak egy zongoraművész, vagy egyéb szóló hangszeres, minden ott van a színpadon, a hallgatók azok mindent láthatnak. Szem- és fültanúi lehetnek a történéseknek. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy olyan művek szólaljanak meg, melyek stílusoknál fogva elsősorban nem szakrális térben, hanem inkább koncertteremben íródtak, illetve ezen felül lehetőség van arra is, hogy koncertkörülmények között mutassuk meg ezeket a darabokat, és nem a liturgia részeként.
Márkáját tekintve, hangzását tekintve milyen ez az orgona?
Az orgona egyidős a zenepalota épületével, tehát 1927-ben készült, két év múlva lesz 100 éves kereken. Az lenne a célunk, hogy mikor ezt a kort betölti, addigra teljes egészében megújulhasson. A világhírű magyar Angster József és fia orgonagyárban készült Pécsett. Szép feljegyzések vannak róla, hogy hogyan érkezett meg Miskolcra, hogyan szállították be őket, hogyan járultak hozzá annak idején a miskolci emberek, hogy ez a csoda megvalósulhasson, és bízunk benne, hogy 100 éve később ez ugyanúgy megtörténhet.
Magyar emberek jó voltából, milyen csodálatos dolog, hogy egy magyar hangszerkészítő cég készítette el annak idején ezt az orgonát.
Felettébb, és ez most, mivel nekem inkább a zongora vagy a csemboló területem, sietnék is hozzátenni, hogy egyáltalán a 19. századnak a második fele azért nem csak az orgona gyártásban, hanem a zongora gyártásban is jeleskedett. Ide sorolnám Beregszászi Lajost, aki egy világhírű zongorakészítő volt. A világhírnevet persze úgy kell érteni, hogy a hangszerei külföldön is díjakat nyertek. A műhelye nem összeszerelő üzem volt, hanem ő komolyan elmélyült a hangszer lehetőségében, a fejlesztések terén, és kifejlesztett egy nagyon érdekes technikát, de ezzel most messzire menne el a beszélgetés, csak ezt akartam hangsúlyozni, hogy ez a 19. század számomra egy nagyon izgalmas időszak volt, és tehát az, hogy hányféle erőfeszítés volt most itt a jótékonyságon kicsit túllépve, hogy egyáltalán ebben az országban új dimenziók nyíljanak, fejlesztések, újítások, és a kreatív szellemi erőforrásnak a kiaknázása terén, ez a számomra változatlanul csodálatra méltó.
Hogyan is segíti az oktatást és a zenenevelést, a zeneoktatást az orgona, mint hangszer?
Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy ez a hangszer nem csak a koncert életnek, hanem a tanításnak is szerves részét képezi, ugyanis 1927-es átadása óta számos organista generációnak ez volt az első koncert hangszer, amin játszhatott, sőt, valakinek az első orgona, amin játszhatott, és a tanításon kívül számos gyakorlási időt, órát adott ezeknek a felnövekvő organistáknak, kik a mai napig szeretettel emlékeznek vissza első hangszerükre. Elmondható az is, hogy az utolsó nagy felújítás, átépítés 1962-ben történt, és azóta semmi komolyabb változtatás nem történt, kisebb állatmegóvásokon kívül. Ennek köszönhetően ma már igencsak rossz állapotban van a hangszer, csak hogy pár problémát említsek, a legnagyobb hibája, hogy bizonytalanul működik, tehát képes például olyanra, hogy működés közben elhallgat, vagy átvariálja a hangszíneket, ezáltal gyakorlatilag koncertképtelenné téve saját magát, illetve az is előfordul, hogy lenyomok egy hangot, és megszólal vele egy másik is, amit nem szerettem volna. Ez azt a hatást kelti, mintha az előadó hibázott volna, pedig a hangszerből származott a jelenség.
De az milyen érdekes, hogy valóban hány generációt nevelt ki ez az orgona, hány orgonista játszott rajta. Valóban ezen elgondolkodni különlegesség és érdekesség.
Hát kezdve 1927-es átadás óta Hollósi Kornél volt az első orgonatanára ennek a hangszernek, ki nem csak mint orgonatanár és orgonaművész, hanem mint zeneszerző is jelentős szerepet játszott Miskolc zenei életében. Ő annak az Antalfi Zsíros Dezsőnek volt a vendége, ki amellett, hogy világhírű zeneszerző szerepet töltött be, ugyanannál a Köszlernél tanult, mint akinél Bartók Béla és Kodály Zoltán is.
Jótékonysági koncertsorozatról beszélünk, mit is jelent ez? Majd a belépő jegyek árát gyűjtik össze a bizonyos orgonára, hogyan képzeljük ezt el, hány koncert valósul meg a jótékonyság szellemében?
Most, amikor ezt az interjút készítjük, akkor egy hangversenyről már beszámolhatok, amelynek a vendégszólistája dr. Farkas Gábor, világhírű zongoraművész volt. Őről azt mindenképp érdemes tudni, hogy a középfokú tanulmányait szintén a Zenepalotában végezte, és zeneakadémiai tanulmányainak hát most már egyfajta csúcs folyományaként mondhatjuk, hogy rendkívüli örömet okoz számunkra, hogy immáron ő a Zeneakadémiának a rektora is. És ebben a minőségben ugye rengeteg olyan elfoglaltsága van, ami bőven elvonja őt a gyakorló zenész élettől, de még így is képes volt időt szakítani arra, hogy elsőként mondjon igent a jótékonysági sorozatban való részvételre. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ő volt az inspirálója annak, hogy az ő jó szándékához egy teljes sorozatot kapcsoljunk hozzá, abban remélve, hogy azok a színvonalas és egyébként a társművészetek területéről, alkalmasint tudományterületről való bekapcsolódásra épülő koncertjeink, ezek minél szélesebb közönséget vonzanak be a Zenepalotába.
És lesz még 8 koncert?
Pontosan a következőnek az időpontját már el is tudom mondani, amely november 9, ez egy vasárnapi nap, este 6 órai kezdettel, és akkor pedig városunk egyik jeles és különleges összeállítású kamara együttese, a Klaxoton Quartet fog fennállásuk 15 éves mini jubileuma alkalmából egy hangversenyt adni. Akik itt élnek, azok már ismerik az együttest, hiszen gyakorta fellépett az elmúlt 15 év során, és persze nem csak a úgymond a nagy közönségnek adott hangversenyeket, hanem vállalta a zenei ismeretterjesztés és a zenei edukációnak is nagyon lényeges szerepét. Itt megyeszerte is ebéli munkásságukat a város nívódíjjal is elismerte, és most ez a jubileum egy nagyon jó apropó arra, hogy az orgonát is, a Klaxoton Quartetet is, egyáltalán az épületben működő kiváló művész tanár kollégáinkat mind a szakgimnáziumból, mind az egyetemről megint egy nagyon érdekes konstellációban mutassuk be a zeneszerető közönségnek. Így hát lesz szerencsénk, illetve a közönségnek köszöntenie Kocsis Andrea a táncművészt, aki nem csak a Miskolci Balettnek kiváló előadója, hanem itt tanít nálunk a szakgimnáziumban, a tantestületünk tagja. És itt említeném meg még Zoltán kollégámat, beszélgető partnerünket, aki tulajdonképpen egy ilyen gáláns aktust fog elővezetni. Ő előad a királynő segítségével egy témát, amelyre a jazz tanszakon tanító kollégáim fognak majd improvizálni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes konstrukció, mert ugye az improvizáció, mint olyan, az régen velősen hozzátartozott egy zeneszerzőnek, egy előadó művésznek a zenei attitűdjéhez. Most ez mára meglehetősen kikopott, a jazz muzsikusoknál természetesen van, de a klasszikus vonalon egyedül az orgonisták művelik, egy-két kalandor kedvű zongorista, illetve akik a barokk zene előadói gyakorlatában elmélyültek, mert ott ugye ez a játékmódnak a része. De alapvetően ez nem jellemző. És úgy gondolom, hogy ez egy különleges helyzet lesz, hogy a királynő felkínál egy témát, és hogy azzal mit tud kezdeni a jelenkor zenei stílusa. Tehát egyfajta ilyen zenei időutazás is lesz ez. És hát még amit fontosnak tartok kiemelni, hogy ősbemutató is elhangzik. Kerek Gábor, aki városunkban már nagyon sokféle alkalomra és együttesnek komponált művet, szintén megörvendeztette a Klaxoton Quartetet egy kompozícióval, kifejezetten rájuk komponálva, mert ugye ez egy elég speciális összeállítás, egy klarinétok, szaxofonok, tehát itt általában átiratokról beszélünk a műsor kapcsán, illetve még ide tartozik Lendvai Péter, városunk zeneszerzőjének egy kompozíciója, amelynek előadásában a Reményi Ede kamarazenekar is fel fog lépni, és azt hiszem, hogy ez is egy szép párhuzam, hogy maga a kamara együttes is ingyen lép fel, tehát jótékony céllal. Remélem annak tudatában, hogy Reményinek talán a művészete mellett, amit még ki lehetne emelni, tehát magából a jelenségből, ami ő volt, az, hogy ahol szükség volt, rá mindig ment, és rengeteg jótékonysági koncertet adott. Tehát ha ma elsétálunk a Dunaparton Pesten, és megcsodáljuk a Vigadótól nem messze lévő Petőfi szobrot, az bizony Reményi Ede muzsikált össze, és az még mindig áll.
Herceg Zoltán orgonaművész hogyan készül a hangszerek királynőjét, az orgonát megszólaltatni improvizatív formában?
Természetesen az improvizáció attól lesz improvizáció, hogy még jó magam se tudom.
Ez lesz a meglepetés.
Igen, ez úgy gondolom mindenki számára meglepetés lesz, még nekem is. Minden bizonnyal egyedülálló lesz maga a lehetőség, hogy több zenésszel, illetve stílusban különböző módokon szólaltathatjuk meg egyszerre a hangszert, amire, ha úgy veszik, akkor különleges, hogy lehetőséget ad ennek az orgonának a projektje. Ugyanakkor bízom benne, hogy ez nem fog megszakadni az orgona elkészültét a jövőben sem.
Alakul már a további koncertek időpontja, helyszínei, lehet tudnunk valamit a folytatásról?
Hát annyit lehet tudni, hogy a koncerteknek a dátumai és a tematikái megvannak, de ezeket azért nem szeretném olyan részletesen elmondani, mert igazából itt a felcsigázása elsődleges szándék, tehát hogy minden egyes alkalom a maga újdonságával és annak erejével hasson és vonza az érdeklődőket. Annyit elmondhatok, amit már ugye megtettem, hogy tudományterületek is bevonódnak. Itt már beszéltem az egyetem űrmérnöki karának vezetőjével, de természetesen ugye vannak még érdekesebb programjaink is, például ugye itt van most a lévai év. És a decemberi programunk, az majd 18-án 18 órától lesz a Zenepalotában. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon méltó megemlékezés lesz majd. Városunk rendkívül jeles képviselőjéről, hát úgy képviselőjéről, hogy amit ő tett az élete során, azon keresztül is képviselte a városunkat. Ugye lehet mondani, a városnak egy bölcse, egy nagyon köztiszteletben álló tagja volt, és én is tartottam róla két előadást, és kerestem még, hogy hogyan lehetne ezt egy még, hogy mondjam, színesebb és emelkedettebb dimenzióban, még szélesebb körben bemutatni az embereknek, úgyhogy hát na jó, azt elmondom, hogy egy színdarab lesz Lévairól, amelyben a gimnázium, tehát a Lévai gimnázium, illetve a Bartók szakgimnázium közösen fog részt venni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és szerintem nagyon egyedi pillanat lesz, és maga az, ami létrejön majd ott.
A helyszín minden esetben a zenepalota?
Igen, az utolsó programunk kivételével, ebből is egy kicsit azért mondok, ami az Avasi Református Műemléktemplomban lesz majd, és ez egy orgona maraton lesz, de ezen is nagyon sok érdekes egyedi elem lesz, tehát nem csak az, hogy így egymás után jönnek hosszú órákon keresztül a különböző orgonaművek, hanem ennek is majd lesz egy jó pár olyan érdekes kísérő eleme, ami úgy gondolom, hogy novumnak mondható.
Azt említettük, hogy szeretnénk felkelteni a kedves hallgatókban az érdeklődést, felcsigázni az érdeklődést, de azért mondjuk el, hogy a fontosabb és bővebb információkat milyen elérhetőségeken kaphatják meg.
Az Orgona Plus Facebook oldalán, vagy az orgona.bartokmiskolc.hu címen keresztül. Ezeken az oldalakon folyamatosan frissítjük a tartalmat, és az aktuális programokról napra készen elérhetőek lesznek az információk.
Tehát mindig a soron következő koncert helyszínét és időpontját, valamint tematikáját megtalálhatják ott az érdeklődők.
Természetesen, és itt szeretném is kiemelni Zoltán kollégámnak az erőfeszítését, aki nem csak a orgonának kiváló ismerője, hanem a digitális kultúrának és világnak, úgyhogy a...
Elengedhetetlenül fontos már a mai világhoz és a mai élethez.
Hát igen, pláne az, hogy ugye a hangszernek a fejlődés, vagy hát mondjam így, hogy alakulás történetében, mert tulajdonképpen a hangszerre lehet ezt mondani, a romantikában már meglehetősen kifejlett volt, itt nem fejlődésre, hanem csak bizonyos praktikumoknak a bevonásáról beszélhetünk, tehát kicsit, hogy mind a kettőt átlátja, és hát neki köszönhetően elkészült ez a bizonyos weboldal, amire úgy is rákereshetnek, hogy Orgona Plusz jótékonysági koncertsorozat, és akkor első találatként meg tudják ezt nyitni. És hát természetesen itt lehet tájékozódni az adományozás egyéb módjairól is, mert hogy ahogy mondtam, ugye az 5000 forintos jegyeken kívül itt azért egy ilyen hangszernél, aminek a felújítási költsége meglehetősen komoly tétel, más megoldásokra is szükség van. Ilyes módon találtuk ki azt a egyébként már országosan több helyen elterjedt megoldást, a mi esetünkre nézve is, hogy fogadjon mindenki, vagy aki csak tud, örökbe egy orgonasípot. Tehát ez mondjuk egy pár tízezer forintos támogatást jelent, és akkor egy emléklap plusz egy kis orgonasíp jár majd érte. Ezt persze ünnepélyes keretek között szeretnénk majd átadni, majd az avató ünnepségnek az elején. De ez, még ezt is tudjuk überelni olyan kategóriákkal, ami más területeken látható, hogy bronz, ezüst, arany, platina vagy gyémánt kategóriás támogatásokat is várnánk, és itt ezt azzal honorálnánk, hogy ezeknek a nagyvonalú támogatóknak a neveit egy közös emléktáblára rágravíroznánk, és ez ott lenne, hát ha nem is az idők végezetéig, de ameddig csak lehet, a orgona játszóasztalának az oldalán így hirdet, hogy kik voltak azok a jeles személyiségek, akik megtették, hogy a vagyonukból áldoznak erre a kulturális vonalra is. Ezen túl említenék még más olyan gesztusokat is, amik reményeim szerint tovább gondolásra és további tettekre összönzik majd a kedves rádióhallgatókat, vagy ha ők megosztják majd ismerőseikkel, akkor azokat, hogy Máger Ágnes, városunk jeles képzőművésze, felajánlotta egyik műalkotását árverésre, és a megnyitó hangversenyünkön professzor dr. Horváth Zita, az egyetemnek a rektora, így azt tudni kell, hogy a zenepalota épülete az egyetemnek a tulajdonába tartozik, ő köszöntő beszédének a végén szintén felajánlott 100 000 forint támogatást, és hát ezt már csak mi tudjuk Zoltánnal a kulisszák mögött, Farkas Gábor szintén nagy vonalon felajánlott 100 000 forint támogatást. És itt hagy fűzzek egy kis történetet Gáborhoz és az ő adományhoz. Tehát képzeljük el, hogy egy ilyen elfoglalt ember, mint ő, eljön ad egy kétfélidős koncertet, És utána még erre is külön gondja van. Plusz én még kaptam tőle egy CD-t, ugyanis most a napokban jelent meg a Mozart zongora szonáta összkiadásának első CD-je, csak ajánlani tudom. Ennyiféle szín, karakter, hát mintha operákat hallanék énekhangok és díszlet nélkül. Rendkívül élő az elmúlt évtizedek Mozart interpretáció gyakorlatát, történetét magába involváló előadás, szóval csoda az egész. Szóval, hogy ez az ember nem csak a rektori székből örököse a Liszt iskolának, illetve zongora művészként, hanem annak, ami talán a legnemesebb emberi tulajdonságok egyike, ez a jótékonykodás. Mert a műsorának második felében volt két szonáta, amely Lisztnek szerepelt a 38-39-es Pesti Árvíz károsultak javára adott bécsi hangversenyének műsorán. És ugye Liszt, aki 12 évesen elhagyta Magyarországot, ha tudott egy keveset magyarul, azt is elfelejtette, Bécsbe tanult, utána Párizsban telepedett le, és most épp Velencében van, amikor egy német nyelvű újságból olvas a magyar Árvíz híréről. És akkor megdobbanott benne valami, felébredt benne a honvágy, egyáltalán hazaszeretet, és akkor ugye megtartja ezeket a koncerteket. És amikor Pestre megy, akkor majdnem, hogy ünnepi küldöttség köszönti az élén Festetics Leóval, aki ugye ezt a gyönyörű díszszabját, mindenféle kövekkel kirakott szabját ajándékozza neki, úgyhogy ott ezzel elviccelődtem a koncert végén, hogy hát mondom, se Festetics Leó nem vagyok, díszszabját se hoztam, de mondom, fogad tőlünk nagy szeretettel ezt az emléklapot, amelyben a két intézmény nevében köszönetet mondunk ezért. Szóval azt hiszem, hogy ez tényleg a legjobb szívvel lehetne Hungarikumnak nevezni, ami a Liszt iskolán keresztül is gyönyörűen megnyilvánul ezt a fajta jó téteményre való hajlamot, amit Liszt egyébként meg is fogalmazott a noblesse oblige parafrazálva, hogy nem noblesse oblige, nem a nemesség kötelez, hanem zseni oblige, a zsenialitás, és ha valakinek talentuma van, azt a közjavára kell fordítania. Szóval ennek voltunk október 9-én Szemics fültanúi, bár nem volt teljes a zenepalota, ez egy kicsit szívfájdalmam is maradt, de olyan tapsot kapott, hogy csak úgy zengett bele a terem. És azt hiszem, hogy ez minden művésznek a szíve vágya, hogy hiába van telt ház, hogyha olyan lagymatag a taps. És kialakult egy nagyon kedves, kellemes, intim, családias hangulat, amiben Gábor is megnyílt, és elkezdett mesélni arról, hogy milyen fontos volt neki ez az épület, amit itt kapott. Nem csak a zenei, a közismereti tanároktól is. Szóval ez a mi zenepalotánk. Szóval két nagy család működik itt. A miénk az főleg családiasabb, mert itt azért osztályközösségek van, annak, és úgy is mondhatnám, hogy ilyen jótékony anyai szemekkel néz le ránk az orvon a nagy teremből erre a nagy családra. Hát ehhez kérjük a megindult szíveket és kezeket, hogy ez a légkör ez minél tovább fenntartható legyen így módon is.
Csodálatos valóban ez a párhuzam a jótékonykodás terén, amit mostan is említett, hogy Liszt Ferenc jótékonykodó szándéka is most jó pár évtized, évszázad?
Hát tulajdonképpen idestóva már az is 200 éve lesz, ugye 1838-hoz képest, de egyébként még mondhatnám Giuseppe Raffaelt, egy hónapja tartottam talán róla előadást a helyismereti társulatnak a felkérésére, Bodnár Mónika muzeológus kért meg engem, ő szúrta ki, hogy ennek a zongora művésznek jubileuma van, 100 esztendeje hunyt el, és ami nagyon érdekes, hogy Giuseppe bár nem itt született, Pozsony melletti Hunfalván született, de itt töltötte tínédzser éveit, és itt kezdett zongorázni tanulni. Hogy aztán Tauzig, aki Liszt tanítvány volt, majd végül Lisztnél képezze ki tökélyre magát, és végül annak a New York-i zenekonzervatóriumnak legyen a zongora professzora, amelyet második igazgatóként az a Dvorzsák igazgatott, akit azért hívtak oda, hogy megteremtse az amerikai nemzeti zenét.
Minden összefügg mindennel. Csodálatos ez a
zenész,
valóban.
Ez a zenész világ, ez egy nagy család. Ami ennek a hangszernek a felújítását illeti, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ha már volt tanítványokat említettünk, ide sorolható dr. Szabó Balázs orgonaművész, orgonarestaurátor, nem csak a Zeneakadémiának, a Bécsi Egyetemnek is orgonaprofesszora, és hát az ő szakértelme a hangszer mechanikai terén, egyáltalán a különböző építési technológiák, anyagok, mindenféle ilyen dolognak a terén, már itt a mi városunkban is szemmel láthatóan jelen van, elég ha csak a kakas templomi hangszere gondolok. de a Zeneakadémia orgonáját is tulajdonképpen az ő buzgósága keltette a régi formájába életre, és hát elvállalta ennek a hangszernek is a műszaki hátterét, hogy azt gondozza, és hát egyben a védnökségét is ennek az egész Orgona Plus sorozatnak. Ide sorolnám még az ő szeretett tanárnőjét, Andrássyné Mátyus Gabriellát, aki a mellettem ülő Zoltánnak is tanárnője volt, sőt, tulajdonképpen egy orgonista nemzedék fűződik az ő nevéhez, hanem kettő vagy több, és ő pedig szakmai tanácsokkal támogatja a mi munkánkat.
Sok mindenről beszéltünk, remélhetőleg sikerült kedves hallgatóinkban is felkeltenünk az érdeklődést az Orgona Plus jótékonysági koncertsorozat koncertjei és hangversenyei iránt. Beszélgetésünk végén arra kérem önöket, hogy mindenki egy személyes gondolattal invitálja a hallgatókat erre a programsorozatra.
Úgy gondolom, hogy az Orgona ez nem csak nekünk, hanem az egész város számára fontos, úgyhogy nekem csak annyi lett a vágyam, hogy mint egy nagy család fogjunk össze ezért a közös ügyért.
Hát ugye idézni csak pontosan szabad, úgyhogy nem idézek, hanem csak valami rezüméjét idézném fel annak a gondolatnak, ami Gary Chapmantől származik, az ő neveten ismerős lehet a rádióhallgatóknak a szeretett nyelvek kapcsán. Ő mondta azt, hogy tulajdonképpen az az ember, aki felismeri, hogy végülis milyen szükség van arra, hogy adni tudjon, és ezt szeretetből tegye, az pontosan azért tudja így is ezzel az indítatással megtenni, mert pontosan tudja, hogy semmilyen nincs, amit magától kapott volna.
Ezekkel a gondolatokkal invitáljuk tehát a kedves hallgatókat az Orgona Plus jótékonysági koncertsorozat következő hangversenyére, amely mondjuk el még egyszer mikor és hol lesz.
Hát a következő koncert november 9-én vasárnap 18 órai kezdettel lesz a Zenepalota nagytermében, ahol a 15 éves mini jubileumát ünneplő Klaxoton Kvártett és színes művész kompániája fog fellépni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Flach Antal csemballó művésznek és Herceg Zoltán orgona művésznek. Sok sikert kívánok önöknek ehhez a koncertsorozathoz, és kívánom, hogy sikerüljön a jótékonysági célt elérni.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
A Hamupipőke című mese az ókortól egészen napjainkig jelen van a köztudatban, számos feldolgozás készült belőle, ez alkalommal táncszínpadon látható a GG Tánceger táncművészeivel, Emüdi Attila koreográfiájával. A bemutató október 14-én lesz, melyről a koreográfust Emüdi Attilát hallják.
Igazából ez volt a legelső koreográfia, amit elkészítettem a darabból, mert ugye ez egy nagy volumenű, nagyon sok táncossal, nagyon sok szereplővel alkotott része ennek az előadás, egy nagyon fontos része. Alapvetően én jobb szeretem azokat a részeket, amikor történetet kell elmesélni, vagy próbálom úgy megfogalmazni. De például ott van egy bál, ahol ugye az alap az, hogy tánc, legyen tánc, és akkor ebből indulunk ki, de akkor a történetmesélésben a bál az egy olyan fontos szálat visz végig, ahol ugye találkozik a hangpipők, a herceg, hogy az hogy bontjuk ki, melyik azok a zenei pontok, amik a leginkább alkalmasak arra, hogy a dramaturgiát még jobban ki tudjuk bontani, és hogy ezt mégis hogy mutatjuk meg a tánc nyelvén, és mi az, amikor csak tánc, hogy épül fel egy bál, ki kezdik, a hercegnek van egy külön kiemelt szerepe abban, és abban a vendégek milyen, hogy vesznek részt, és ez volt a legelső, amit elkezdtünk. Ez is egy jó 6 perces rész, azért a darabból egybefüggő 6 perces táncos rész, és ezt sikerült a legjobban. Pont azáltal, mert ezzel kezdtünk, ezt minden nap tudtuk gyakorolni, volt, amikor félretettük természetesen, de azért ez volt a legelső, ami elkészült, úgyhogy ez állt már a legjobban korábban is, úgyhogy hogy röviden válaszoljak teljes mértékben. Ugyanakkor meg fontos tudni, hogy kinek készítünk előadást, ugye a Hangbipőke címmel elsősorban gyermekeknek szóló táncelőadást készítettünk, és én úgy gondolom, hogy ez többeknek lehet feladat, kihívás. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeket partnernek kell tekinteni egy táncelőadás létrehozásában, mert szerintem ők nyitottabbak és könnyebben be tudják fogadni a táncot, mint nonverbalitást, mert az ő fantázia világok még mindig nyitottabb és több rétűbb, mint ahogy már aztán felnőtt kilőtte az ember, belekerül ebbe a materialista világba, és akkor kicsit eltávolodik a fantáziájától, és a gyermekeknek viszont még nagyon erősen bennük van, és bennük él, és pont ezért tudnak könnyebben befogadni táncot, mert az ugye a nonverbalit, az testünk, a gesztusok, és én próbáltam mindig innen, meg ugye most az ebben a próba folyamatban is innen közelíteni, hogy nem kell félni attól, hogy valamit mozgással fogok én elmagyarázni, ráadásul gyerekeknek. Hát pont azért, mert gyerekeknek mesélem el, hát ennél könnyebben már nem is lehet, hiszen ők érteni fogják, ők belelátják a mozdulatba azokat az érzéseket, érzelmeket, amit talán a felnőttek úgy gondolják, hogy hát én közelben nem is értettem belőle semmit. Természetesen azért vannak benne olyan pantomim részek, fogalmazunk így, de próbáltam szándékosan kerülni a pantomimitást, ha lehet fogalmazni, hogy mégiscsak hogyha alkalmazzuk ezt a pantomim dolgot, akkor viszont a gyermekeknek mégiscsak meg tudjuk segíteni őket a megértésben, hogy pontosan, hogy vannak konkrétabb, komplexebb szituációk, érzelmek, akkor azokat nem teljes mértékben csak a non-figuratív mozgással, fogalmazunk így, magyarázunk el, hanem a pantomimmal. Amikor még elkezdtünk erről beszélgetni, még tavaly tavasszal, hogy ebben az évben tavasszal, ugye még az előző évadnak a vége felé, vagy hát így közepe felé volt, akkor annyi volt, hogy egy gyerekdarabot kell csinálni, akkor elindultunk több felé, hogy akkor mi legyen, mi az, ami engem érdekel, hogy van, és aztán az egyik nap Topolánszki Tamás hívott, hogy akkor figyelj Attila, akkor legyen hangbipőke, mondom. Jó, akkor legyen hangbipőke, és igazából így jött, semmi extra, úgyhogy onnantól kezdve, amikor megidőlt, hogy ez hangbipőke, onnantól kezdve én elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, ami a leginkább foglalkoztat engem hangbipőkében, mi az a történet, mi az a része a történetnek, amelyet én legjobban el tudok kapni, és mi az, amit én meg akarok ebből mutatni, és én azt hogy akarom megmutatni, hogy e felé kezdtünk el aztán dolgozni. Hát végül egyébként volt több koncepció, azt el kell mondanom, azt hiszem 5 szinopszist írtam meg a nyár folyamán, és aztán végül az ötödik futott be, de volt benne több fajta irányvonal, volt, ami beavató színházi előadás felé vitte volna a történetet, volt, ami egy teljes abszurditás, aztán szerencsére ott álltak mellettem az alkotó társaim, és szóltak, hogy Attila gyermekdarabot csinálsz, ne szálljon el az agyat az első rendezésedbe, mert alapvetően úgy gondolom, hogy mindjárt miről szól a hangpipőke, nyersen megfogalmazva a korábbi, ugye az 50-es években ott a Walt Disney világban is, meg aztán kicsit később itt Magyarországon szerintem volt egy ilyen, hogy a nők egyetlen felemelkedési lehetősége, hogy jól megy férhez. És szerintem ez ma már nem így van. Ha bemegyek az iskolába, és tanítom a diákjaimat, akkor én már nem erre nevelem őket, ma már nem egy ilyen világban élünk, de mégis erről szól. De ugyanakkor arra is rá kell jönni, hogy nem csak és kizárólag erről szól ez a történet, hanem bizony azt kell erősíteni, azt kell megmutatni, ami a mai világban is, még ha ez a része meg is változott az életünknek, hogy a nőknek nem az egyetlen lehetősége, hanem hogy igenis két lábon kell állni, és talpra esetten kell gondolkozni, és önállóan is el tudunk érni nagy sikereket az életben, legyen az bármi, hogy hogy a jó az bizony elnyeri a jutalmát, és hogy érdemes jónak lenni, érdemes szerénynek lenni, érdemes azokat a emberi értékeket is erősíteni magunkban, vagy megélni a szomorúságot például, vagy megélni, vagy belekerülni olyan helyzetbe, ami talán nem első helyen szerepel, hogy nem hangzik elsőként jónak, vagy szerencsésnek, hogy nem baj, akkor is észre kell venni a saját értékeinket, és bizony nehéz és lenyomott helyzetből is ki lehet törni, és ki lehet jönni jó emberi tulajdonságokkal. Ha megnézzük a mi előadásunkat, akkor szerintem, ha nem is kimondva, de megmutatva, érzelmi szinten bemutatva, szerintem ezt érzékelni fogják, és lesz ennek olyan fajta utóhatása, ami utána a gyermek hazamegy, és utána ezzel álmodik, vagy átgondolja magában, hogy mégis mit látott, és aztán ebből le tudja vonni a tanulságát az előadásnak.
Az elhangzott összeállításban Emődi Attilával, a Gigi Táncegér táncművészével, a Hamupipőke című táncmese koreográfusával beszélgettünk.
Thank you.
Vigasztalás címmel november 3-án este 7:30-kor egy nagyszabású koncert lesz az Egri Bazilikában. Azért használom ezt a kifejezést, hogy nagyszabású, hiszen nem csak az Egri szimfonikus zenekar, hanem több kórus fúziójából, illetve összefogásából valósul meg ez az este, akivel erről beszélgetek, a legkompetensebb személy Szabó Sipos Máté, az Egri szimfonikus zenekar karnagya. Mesélj nekünk ennek a koncertnek a történetéről, keletkezéséről.
Hát igazából a Gyöngyösi Kántáre kóruscsalád vezetője, Józsa Kalocsai Mária keresett meg azzal, hogy van egy szép mű, amit ők szeretnének előadni. Én nem ismertem előtte ezt a darabot. Kim Árnézennek, egy fiatal norvég zeneszerzőnek a művéről van szó, amit nagy sikerrel mutattak be még 2014-ben. Ugye Norvégiában, aztán a Carnegie Hallban, tehát egy igen szép darabról van szó, kellemes, hallgatható, érzelmes, mély zene ez, ami annak ellenére, hogy egy kortárs zenéről van szó, abszolút egy befogadható, és ez az alkalomhoz illő darab. Úgyhogy örültünk, hogy ez az ötlet fölmerült, és aztán, hát mivel egy kórus kevésnek bizonyul ennek a darabnak a megszólaltatásához, így csatlakozott ehhez az előadáshoz a Kisvárdai Énekkar és a Miskolci Hászler Ének Együttes, úgyhogy egy közel 90 fős kórus fogja ezt most előadni az Egri szimfonikus zenekarra.
Ahogy említetted, te sem ismerted ezt a művet, ugye hát azért így Vigasztalás halottak napja tájéken, ugye főleg Mozart, illetve Verdi művek, amelyek ugye a legismertebbek, vagy a legjellemzőbbek. Mivel adhat mást ez a fajta skandináv zenei motívum szerinted?
Hát igazából, ugye majd közönség biztos hallja, de hogy ne riasszuk el a közönséget, pont ezért mondtam, hogy egy teljesen klasszikus harmóniákra épülő zeneműről van szó, sőt, kicsit én azt gondolom, hogy a filmzene kedvelői is nagyon megtalálják majd a hasonlóságot, tehát az egész hangzás világában nem akarok pont szerzőket említeni, hiszen önálló zeneszerzőről van szó, de mondjuk nekem nagyon sokszor jut eszembe Ennio Morricone érzelmes muzsikája ezzel a darabbal kapcsolatban, tehát körülbelül egy ilyen zenei világot képzeljenek el hozzá, természetesen a maga drámaiságával, a Dies Irae tételben, vagy a Rex Tremendi tételben, és hát érdekes az előadó apparátus is, ugye egy vonószenekar, és sok ütőhangszer kíséri ezt, illetve egy szál trombita, ami nagyon szépen szól a lírai tételekben.
Ennek a koncertnek, ennek a négy zenekarból, kórusból álló koncertnek nem csak Egri állomása lesz, ugye?
Igen, ugyanez, hát először Gyöngyösen mutatjuk be az előző napon, tehát 2-án és 3-án lesz Egerbe, és tervezzük, hogy ezt még majd Miskolcra is, és talán Kisvárdára is el tudjuk vinni, ezek későbbi időpontban lesznek.
Még egy kérdés eszembe jutott mindenképpen, már most nem csak kifejezetten leszűkítve erre a Vigasztalás című koncertre a kérdést, hanem hogy neked nemrégiben egy új titulusod is lett, azért van egy jó pár feladatod, ugye nem csak az Egri szimfonikus zenekar motorja vagy, hogyha mondhatom így, a Magyar Rádió kórusának karvezetője is lettél, ugye a Kótában, tehát gyakorlatilag sokszor azt érzem veled kapcsolatban, hogy annyi felé fut az életed, hogy hogyan sikerül ezt kohézióba rendezni, hogy sikerül-e mindig helytállnod mindenhol.
Hát ez egy új feladat, már januártól ugye a vezetőkarnagyi poszt a Magyar Rádiónál, aminek nagyon örülök, hiszen sokat dolgoztunk mi azzal az együttessel régebben is, úgyhogy ismerjük egymást. Ez egy szép új kihívás, de igazából ugye azért rengetegféle dolog van, most ez az időszak azért nagyon sűrű, főleg, hogy ugye még itt Kamaraopera Fesztivál is lesz Egerben nem sokára, de sok koncertünk is van. Én remélem, hogy januártól, ugye, amikor majd a rádió elindul, akkor talán ez a sűrűség, ez nem minden napra esik, de hát kétségtelen, hogy most egy picit izgalmasabb lett az élet, úgyhogy igyekszem beosztani ezt.
Igen, pont ez lett volna még a beszélgetés végén a következő kérdésem, hogy az Egri szimfonikus zenekarnak mi lesz majd a soron következő programja, de hát, hogyha ősz, illetve hát november, akkor Kamaraopera Fesztivál, már hanyadik is lesz ez?
Szerintem 13. körül, hát 2012-ben indult, csak azért nem tudom, hogy azt hiszem két alkalom volt, amikor valami miatt.
Hát valószínűleg a COVID miatt, igen.
És egyszer egyéb, még ott az elején volt egy névszünet, tehát igen, 2012 óta zajlik, és hát ugye most ugye attól november 6 és 9 között lesz, hát ugye másodikán, harmadikán koncertünk van, de a következő hétvégén már indul a Kamaropera Fesztivál, benne egy új ősbemutatóval, úgyhogy nagyon-nagyon sűrű időszak ez, de izgalmas, hát várjuk a közönséget, mert az előadások is nagyon változatosak, és nagyon sok helyről érkeznek előadások, sokféle stílusból, sokféle korosztálynak, úgyhogy izgalmas hétvége lesz.
Mindenféleképpen, de a Kamaropera Fesztivál programjairól majd egy későbbi riportban fogunk beszámolni, addig is akkor hát jó készülődés nektek a Vigasztalás című koncertre még egyszer november 3-án 7:30-tól az Egri Bazilikában este, és ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a koncert ingyenes, tehát még különösen csábító, illetve hát mindenki számára elérhető a zenei élmény biztosít.
Van. És hogyha ha valaki nem tud Egerbe eljönni, és véletlenül előző nap Gyöngyösen jár, akkor az Embertalan templomba 6 órától meghallgathatja ugyanezt a műsort.
A Miskolci és a Kisvárdainak a programja az még folyamatban?
Azt még nem tudom hirdetni, de ahogy lesz fix dátuma, akkor ezt is majd meghirdetjük.
Rendben, köszönöm szépen, Szabó Sipos Máté, minden jót neked, köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó